Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy minőségi ugrás az izraeli-iráni konfliktusban, hogy Irán rakétákkal lövi Izrael, de Teherán nem akar háborút. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa. N. Rózsa Erzsébettel, Exterde Tibor készített interjút.
Az nem egy minőségi ugrás ebben a konfliktusban, hogy Irán 1000 kilométerről megrakétázza Izraelt? Először áprilisban ilyet korábban nem csinált.
Nyilvánvalóan minőségi ugrás, de nyilvánvalóan az iráni szempontból ők nem akarják. Minden iráni vezető elmondta, nem akarunk háborúzni, nem akarunk háborúzni. Legutóbb most itt a második csapás után is az iráni elnök elmondta, aki nagyon szoros kapcsolatban áll Khamenei ajatollával, és tudjuk, hogy a legfőbb döntéseket az isteni törvények értelmezése alapján ő hozza az iszlám köztársaságba. Az iráni külügyminiszter elmondta, körbejárták a világot, az ENSZ közgyűlésében elmondták. Ehhez képest olyan nagyon sokat nem tudunk hozzátenni, az irániak még mindig iráni felfogásból, hangsúlyoznám, elrettentésként hajtották végre ezeket a támadásokat, és nem véletlen, hogy próbálják azoknak a hatását korlátozni.
Izrael próbálja az Irán felé irányuló műveleteket korlátozni, iráni területen likvidál embereket, terrorvezetőket.
És ez sem teljesen új dolog, hiszen immár évek, évtizedek óta zajlanak olyan izraeli akciók Irán területén, és konkrétan iráni területen, amelyet Izrael állam általában nem szokott felvállalni, de hát voltak itt például, nem is tudom, 10 évvel ezelőtt ez a bizonyos Stuxnet vírus, amikor az iráni civil célú nukleáris programba urán centrifugákba került ilyen vírus, ami azután megakadályozta a működést, azt jóval korábban kellett állítólag még németországi gyárakban, ahol az alkatrészeket beszerezték, ott építették be, de volt olyan, hogy valamelyik iráni nukleáris létesítménynek a kin a szabad téren, tehát a szabad levegőn kin levő részét, akkumulátortelepét támadták meg, ott hajtottak végre támadást, nyilván nem izraeli fegyveres erők, de Izraelhez köthető, vagy gyaníthatóan Izraelhez köthető erők. Utána az iráni atomtudósok ellen, hát az elmúlt években 5-6-7 iráni atomtudóst lőttek ki, hol itt, hol ott, likvidáltak, akár ugye a családjukkal együtt is, ugye az utolsó az éppen az autójába ment a családdal valahova, és akkor ugye a másik kör, ugye a likvidációk a számunkra látható és felfogható likvidálásokra az elmúlt egy évben többször is sor került. Damaszkuszban az iráni konzulátuson, amit ugye a nemzetközi jog védene, nem történt semmi. Libanonban ott lévő libanoni síta mozgalomnak, a Hezbollahnak a vezetői közül, parancsnokai közül többen, míg végül Nasrallah, de ide illeszkedik a palesztin Hamásznak, a politikai szárnyának a vezetője, aki egyébként éppen a béketárgyalásokban a Hamász delegációt vezette, Ismail Haniyének a likvidálása egy állami ünnepségre meghívottként Teheránban. Tehát nagyon sok ilyen, és kisebb-nagyobb rangú katonai vezetők, a különböző Iránnal kapcsolatba álló csoportok vezetői, hát a Hamász meg, de hát ott ugye háború van, ahogy Benjamin Netanyahu miniszterelnök úr rögtön az elején kijelentette, hogy háború van, tehát ezt azért nem számolnám oda, mert ami ugye ott történik, az a háború keretében történik.
Akár 1000 forint fölé is emelkedhet a benzinára, ha Izrael megtámadja Iránt, és eszkalálódik a közel-keleti konfliktus. Ezt mondta az Inforádió Geotrendek című műsorában Tatár Mihály, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője, a riporter Varga Mónika.
Irán egy nagyon jelentős olajtermelő ország, nagyjából napi 2 millió hordó Iránnak az olaj exportja. Egyébként komikus módon ugye számtalan szankció nehezíteni elvileg Iránnak az olaj exportját, ezeket viszont nem tartatják be, tehát gyakorlatilag a nyugat tétlenül nézte, illetve hallgatólagosan támogatta azt, hogy Irán eladja ezt az olajmennyiséget. És ugye ez rögtön rávilágít arra, hogy miért ilyen fontos Irán a világ olaj exportjában, ugyanis az orosz-ukrán háború óta tart az olajpiacon egyfajta gazdasági háború, ugye az Egyesült Államok és a Nyugat megpróbálja minden eszközzel lenyomni az olajárakat, annak érdekében, hogy Oroszországnak a lehető legkevesebb olajhoz köthető bevétele legyen, amiből háborúzni tud. Miközben a másik oldalon Oroszország és az OPEC pedig igyekszik a termelés visszafogásával feltornászni az olajárakat. Ez nagyjából az elmúlt két év alapján ez egy ilyen döntetlen helyzetet idézett el, ugye nem mentek nagyon magasra az olajárak, legalábbis az energiaválság óta, de úgy nagyon nem is csökkentek. Tehát egy ilyen döntetlen alakult ki az olajpiacon, és ennek a döntetlennek a két kulcs tényezője az az, hogy az Egyesült Államok egy történelmi rekordra futtatta fel az olajtermelését, és hagyta Iránt olajat exportálni. Ezért ugye Iránnak ez a napi 2 millió hordós olajtermelése, ez nem tűnik olyan soknak, ugye a világ olajfogyasztása az olyan nagyjából 102 millió hordó naponta, ehhez képest nem olyan sok, de hogyha azt nézzük, hogy ez kell ehhez a törékeny egyensúlyhoz, akkor már nem kevés.
Hogyha az iráni olajlétesítményeket támadás éri, meddig emelkedhet az olajára?
Itt ugye két különböző dologról beszélünk. Van a fizikai olaj. A fizikai olaj, ugye amikor veszem, adom a szállítmányokat a világpiacon, és azt eljutatom finomítókban, olyan szempontból az iráni olajat nagyon könnyű pótolni. A Szaúd-Arábia ezt könnyedén meg tudja tenni, az Egyesült Államok is könnyen tudja ellensúlyozni a stratégiai tartalékokból. Probléma az az, hogy a piacok nem így működnek. Tehát az olajpiacok alapvetően mindig kockázatokat áraznak be, mindig a legrosszabb esetből indulnak ki, és azt próbálják meg beárazni. Most a piac számára nem önmagában az a legrosszabb eset, hogyha az iráni olaj létesítményeket légicsapások érik, hanem az utána jövő dominó. A Irán el fogja zárni például a hormuzi szorost, ahol a világ olajkereskedelmének a 20%-a halad át, vagy hogyha támadás éri Iránt, nem fog-e Irán esetleg rakétacsapást mérni szaúdi olajlétesítményekre. A szaúdi olajtermelés az a háromszorosa az irániak. Tehát a piac rögtön majd elkezd úgy gondolkozni, hogy hát itt most beindult a dominó a Közel-Keleten, tehát kaphatunk egy aránytalanul nagy olajáremelkedést ahhoz képest is, amennyire valójában fontos ez az iráni olaj.
Tehát hiába sikerül mondjuk ezt a 2 millió hordó per napot pótolni, az olajár így is úgy is megemelkedik?
Igen, mindenképpen egy nagyot ugorna az olajár, és a piac azt figyelni, hogy a nyugat hogyan avatkozik bele. Tehát, hogyha mondjuk azt látja, hogy azonnal történik egy intervenció az olajtartalékokból, hirtelen washingtoni diplomátákat látunk pörögni Szaúd-Arábiában, esetleg visszavonnak különféle olajpiaci szankciókat, tehát beindul az olajdiplomácia, akkor valószínűleg gyorsan megnyugszik a piac. Ha helyett azt látják, hogy ilyen diplomáciai leszámolások indulnak be, és a hormuzi szorosról, meg a Vörös-tengeren beindulnak a kölcsönös rakétacsapások, akkor valószínűleg hosszú ideig ideges lesz. Úgyhogy ha azt nézzük, hogy a kérdésre válaszolva, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk a Brent, tehát az európai referencia olaj, az elmegy mondjuk az éves csúcsára, az 92 dollár körül van, ez egy ilyen 700 forintos benzinárat jelentene, ami elég fájdalmas, de talán egy ideig együtt lehet vele élni, viszont hogyha ennek nincsen olajdiplomáciai megoldása ennek a problémának, és eszkalálódik a konfliktus, akkor elmehet a 2022-es csúcsig is, tehát az energiaválságkori csúcsára és az olajára, 125 dollár, ez azért ez egy 1000 forint feletti benzinárat jelentene. Különösen, hogyha belegondolunk, hogy hogyan néz ki a benzinárazása Európában, gyakorlatilag mindig van az olajnak az ára, az olajvilágpiaci ára, erre jön rá még a deviza árfolyam, tehát Magyarország esetében a forint-dollár árfolyam. Na most általában, hogyha világgazdasági konfliktus van, háború van, az nem szokott jót tenni a forintnak sem, tehát erre az oldalról is drágulna a benzin.
A libanoni hadműveletet folytató izraeli katonák ENSZ békefenntartókat sebesítettek meg, amikor találatért egy megfigyelő tornyot. Közben Izrael halálos válasszal fenyegette meg Iránt a múlt heti rakétatámadás miatt. Svetnik Endre összefoglalója.
Libanon déli részén két ENSZ békefenntartó könnyebben megsebesült, amikor a Hezbollah-hal harcban álló izraeli tankok egyike rálőtt az UNIFIL békefenntartók egyik megfigyelő tornyára. Az ENSZ közleménye nem említi a katonák nemzetiségét, bár ismert, hogy magyarok is vannak köztük. Az ENSZ közben súlyos váddal illette Izraelt, azzal, hogy összehangolt lépésekkel lerombolta Gáza egészségügyi rendszerét. A hónap végén bemutatandó jelentés azt állítja, hogy az izraeliek szándékosan öltek és kínoztak meg egészségügyi dolgozókat, és háborús és emberiség elleni büntettekkel vádolja őket. Egy további vád szerint Gázában egy iskolából átalakított menedék helyet ért csütörtökön izraeli bombatámadás, és egyes hírek szerint 16, mások szerint 22 ember meghalt. Az izraeliek azt állították, hogy a Hamas parancsnoki állása volt a helyszínen. A politikai és terrorszervezet harcosai viszont azt mondják, hogy sikeresen rajtaütöttek egy izraeli páncélos konvojon a terület északi részén, és több katonát megöltek. A Dél-Libanon elleni izraeli légicsapások az éjszaka is tartottak, és jelentések szerint 5 egészségügyi dolgozó meghalt. Beirut síiták lakta déli részét, és találatok érték. Az országban immár 1.200.000 lakos belső menekült, és annak ellenére, hogy a szektás megosztottságú társadalom nagy része nem szimpatizál a Hezbollahhal, egyre dühösebbek. Maga a Hezbollah az éjszaka legkevesebb 50 rakétát lőtt ki Izraelre, állította a zsidó állam hadserege. A félelmeket, hogy Izrael kétfrontos háborúja regionális konfliktussá nőhet, tovább tüzelte Yoav Gallant védelmi miniszter megjegyzése, hogy halálos, precíz és váratlan választ adhatnak Iránnak, amiért az ballisztikus rakétákkal támadta őket. Gallantnak a napokban Washingtonba kellett volna látogatnia, de főnöke Benjamin Netanyahu kormányfő ezt nem engedte, amíg telefonon nem beszélt Joe Biden amerikai elnökkel. Az Axios nevű oldal szerint azért, mert Netanyahu előzőleg kabinetszavazást akarta az Irán elleni válaszcsapásról. Ő és Biden, akiknek feszült a személyes viszonya, 2 hete nem beszélt egymással. Egy tényfeltáró könyv szerint Biden káromkodva kiabált Netanyahuval, és a miniszterelnök egyik amerikai útján Kamala Harris alelnök elkerülte, hogy találkozzon vele. Az amerikaiak tartanak attól, hogy Izrael csapást mérhet az iráni atomlétesítményekre, ami elmélyítheti a konfliktust, és Harris valószínűleg emiatt most részt vett a hívásban. A másikok az, hogy ő a demokrata párt elnökjelöltje. Kommentátorok szerint kampányának árthat, ha súlyosbodik a helyzet a Közel-Keleten, és megugranak az olajárak. A demokrata választók egy része pedig elfordult tőle és Bidentől amiatt, hogy továbbra is támogatják Izraelt a több tízezer palesztin halálával járó gázai kampány ellenére. Biden a mostani hívásban is kőkemény támogatást ígért szövetségesének, és azt mondta, szoros kapcsolatban maradnak.
Szlovákia tovább erősíti védelmi iparát. A félig állami tulajdonban lévő ZVS fegyvergyár a kelet-szlovákiai Sinnán több mint 30 millió eurós beruházással bővíti a gyártást, míg a Nagymihályi járásban egy teljesen új lőszergyár épül. Előzetes tervek szerint az elkészült lőszer mintegy ötöde Ukrajnába kerül. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A kelet-szlovákiai Sinnában található 50%-ban állami tulajdonú ZVS fegyvergyár tüzérségi lőszert gyárt évente mintegy 120 ezer darabot. A kereslet azonban ennél sokkal nagyobb, ezért a termelést 2 éven belül körülbelül 3-szorosára fogják növelni. Ezt egy új gyártócsarnoknak köszönhetően érik el. A laikus számára ez csak egy darab vas, számomra ez egy rendkívül kifinomult termék, mivel meg kell felelnünk a különböző specifikációknak, mondta Pavol Csahoy, a ZVS Holding elnökségi tagja. A termelés növelése körülbelül 200 új munkahelyet teremt majd a régióban, ahol jelenleg több mint 1500 munkanélkülit tartanak nyilván. A vállalat az új munkaerőt duális képzés keretében szeretné betanítani a munkára. A sinnai gyár termékeinek többsége külföldön végzi, beleértve Ukrajnát is, ahová a termelés mintegy 20%-a kerül. A gyárlátogatáson részt vett szlovák védelmi miniszter Robert Kaliňák azonban azt mondja, mindez nem minősül a háború támogatásának. A háború támogatása az, amikor az adófizetők pénzéből ingyen adunk valamit, mint például vadászgépeket, vagy tarackágyúkat, vagy hasonlókat. Utalt arra a tárcavezető, hogy az előző szlovák kormány odaajándékozta Ukrajnának a MiG-29-es vadászrepülőit. Nem csak a sinnai fegyvergyár bővül azonban, hanem a szintén keleten, a Nagymihályi járásban található Őrmezőn, vagyis Strászkében is hatalmas beruházás készül. Itt egy nagykaliberű lőszerekhez való töltényeket gyártó üzemet építenek. A lőportöltetek gyártását 2027-ben akarja elkezdeni az MSM Group vállalat, amely 350 millió eurót fektet az új termelési infrastruktúra több szakaszban történő kiépítésébe. Ez a terület hatalmas, mi pedig azt tervezzük, hogy gyakorlatilag teljesen új üzemet építünk, amely több gyártási folyamatot is magában foglal, tájékoztatott Marián Goga, az MSN Group igazgatója. Robert Kalinyák védelmi miniszter nem titkolja az üzleti indíttatást, a fegyvergyártás növelése elsősorban annak az ambíciónak a része, hogy segítsék a szlovák fegyvergyárak bejutását a NATO országok piacaira. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Elfordult Vlagyimir Putyintól a szerb államfő. Alekszandr Vučić aláírt egy az ukrajnai inváziót elítélő nyilatkozatot, és az idén már nem köszöntötte fel az orosz elnököt. Moszkvában ezt nyugati nyomásgyakorlással magyarázzák. Szvetnik Endre összefoglalója.
Szerbia vallás és a kultúra miatt sok szállal kötődik Oroszországhoz, és sok szerb szimpatizál az ukrajnai háború és a nyugattal való szembenállás miatt az oroszokkal. Alekszandr Vučić elnök azonban váratlan lépést tett. Aláírta az úgynevezett Dubrovniki nyilatkozatot, amely elítéli az Ukrajna ellen indított orosz inváziót és támogatja Kijev európai integrációs törekvését. A dokumentumot egy olyan horvátországi találkozón fogadták el, ahol jelen volt Zelenszkij ukrán elnök és 12 dél-kelet-európai vezető. Határozottan elítéljük Oroszország háborúját Ukrajna ellen. Ez egy bűn az ukrán nép ellen, a nemzetközi jog egyértelmű megsértése. Dél-Kelet-Európa, az egész európai kontinens és az egész világ biztonságára leselkedő fenyegetés. Áll a csúcs kommunikéjében. Az N1 nevű szerbiai híroldal szerint ugyanakkor Vučić érte el azt, hogy kihagyják azt a kitételt, hogy az aláíró országok szankciókat léptetnek érvénybe Moszkvával szemben. Nem érintették a Krím hovatartozását sem. A hatodik pont annyit mond, hogy fontosnak tartjuk az igazodást az EU kül- és biztonsági politikájához. Az N1 szerint Szerbiával alkut kötöttek, és Vučić így elment a találkozóra. A megkérdezett kommentátorok szerint az elnök kifelé úgy viselkedik, ahogy elvárják tőle. A hazai közvéleménynek pedig azt próbálja mutatni, hogy a szerb érdekek védelmezője. Annak ellenére, hogy a szerb elnök egy Moszkvát egyértelműen elítélő nyilatkozatot írt alá, Tomislav Josic, a horvát hazamozgalom parlamenti képviselője szerint mindig orosz párti marad. De vajon tényleg így van-e? A Financial Times nyári cikke szerint a Szerbia által amerikai, észtországi és más ügyfeleknek eladott 800 millió euró értékű fegyver ukrán kezekbe került. Továbbá maga Vučić jelentette be, hogy jövő szerdán egy átfogó energetikai egyezményt ír alá az Egyesült Államokkal, amely úgymond éveken át garantálja Szerbia áramellátását. Korábban Vučić fogadta José Fernández amerikai gazdasági, energetikai és környezetvédelmi államtitkárt. Vučić még tovább ment, és 8 év után első ízben nem köszöntötte fel Putyin orosz elnököt hétfői születésnapján, akivel amúgy sem beszélt 2,5 éve, írta a Gazeta.ru orosz híroldal. Orosz illetékesek szerint a szerb elnök azért írhatta alá Moszkvát elítélő nyilatkozatot, mert úgymond nyugatról nyomást gyakoroltak rá. Andrej Klimov, az orosz felsőház nemzetközi kapcsolatok bizottsága elnök helyettese szerint Vučić több éve manőverezik Moszkva és a kollektív nyugat között, miközben Szerbiát NATO országok fogják gyűrűbe. Megmondták neki, megfosztják az oxigéntől és nem segítenek neki, ami technikailag lehetséges, jegyezte meg.
Az osztrák politikai paletta megosztottsága miatt hagyományossá vált az országban a nagy koalíciós kormányzás. Ezzel idővel az osztrák identitás részévé is vált, mondta Kisi László, a budapesti Corvinus Egyetem tanára az Inforádio Arena című műsorában. A riporter Exterde Tibor.
Ausztriában a nagy koalíció az a matematika miatt alakult ki, vagy valami más megfontolás is volt mögötte?
Történetileg a 19. század végétől az osztrák politikai pártoknak a három részre lehetett osztani a politikai pártokat. Azt mondani, hogy három osztatú politikai rendszer volt. Volt egy szociáldemokrata szárny. A másik lényegében egy szélső jobboldali párt, ami gyakorlatilag pangermán tájékozódású volt, és végül volt a harmadik egy keresztény-szociális párt. Keresztény-szociális párt a első köztársaság az 1919-től 1934-ig tartott, és ebben az időszakban tulajdonképpen keresztény szociálisok jutottak hatalomra. Lényegében ők egy korporatív, rendi, milyen katolikus, kicsit a Mussolini korporatív fasizmusának a rendszerihez hasonló rendszert akartak. A keresztény szociálisok patrióták voltak, tehát ők hittek Ausztriába, hogy egy önálló Ausztriának kell lennie, és szemben álltak a nemzeti szocialistákkal, a nácikkal, de nem voltak demokratikusak. A szociáldemokraták, azok demokratikusak voltak, de nem akartak Ausztriát, hanem Németországba gondolkodtak. Tehát azt kell mondani, hogy az osztrák politikai kultúrában egy nagyon erőteljes német nemzeti pángermán dolgot, hogy Ausztria önmagában nem képes, pláne az első világháború után. Most ez a három osztatúság azt jelentett, hogy olyan volt, mint egy vallás. Aki beleszületett a keresztény szocialista, vagy a pángermán táborba, vagy a szociálmikatát táborba, az szinte öröklődött a családba. Na most ennek következtében, hogy ilyen megosztott volt az osztrák társadalom, a második világháború után törekedni kellett arra, hogy egy osztrák identitásnak a kialakulását, egy konszenzust, egy egyetértés, pártokon feletti egyetértés hozzanak létre, és tulajdonképpen a nagy koalíciónak az egyik funkciója az volt, hogy lényegében ezt a konszenzust elősegítse. Tehát a pártok között ne legyen olyan mély szakadék. Tehát a két nagy párt, a szociáldemokrata és a konzervatív pártnak a együttműködése, együtt kormányzása gyakorlatilag egy közös osztrák identitás megerősítésének az eszközeként kezdett működni.
Mert hogy patrióták voltak mind a ketten.
Igen, patrióták és a második világháború után demokraták, bár gyakorlatilag ez is egy elég érdekes kérdés. Ehhez még talán annyit tennék hozzá, hogy az osztrákosodáshoz, tehát a nagy koalíció jelentősen hozzájárult, de még két elem volt, ami ezt segítette, az osztrák semlegesség és az osztrák szociális partnerség rendszere, a gazdasági kamarák és a szakszervezetek együttműködése, vagy a tartományi kamaráki, amik gyakorlatilag a parlament előtt már nagyon sok intézkedést jóváhagytak.
Számos visszásságra hívta fel a figyelmet az Európai Számvevőszék az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért elnevezésű szervezetnél. Az Inforádió reggelinfó című műsorában Zsámboki Zsolt kérdezte Marsai Viktort, a Migráció Kutatóintézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját.
Ez az alap kifejezetten az irreguláris migrációnak a kezelésére, megfékezésére, a kiváltó okoknak a mérséklésére jött létre. Elsősorban infrastruktúrafejlesztési, munkahelyteremtési programoknak a formájában, annak érdekében, hogy a kibocsátó régióknak a megtartó képességét növelje. Így egyszerre próbál például munkahelyeket teremteni, illetve a már megtörtént humanitárius válságok, legyen szó emberokozta katasztrófáról, mint például egy polgárháború, vagy természeti katasztrófáknak a hatásainak a mérséklésére, az otthonokat elhagyó embereknek a humanitárius támogatását célozná, annak érdekében, hogy ne induljanak el Európa vagy más térségek fele, hanem helyben tudják átvészelni a nehézségeket.
Mely területekre összpontosít ez Afrikán belül?
Afrikán belül három nagy céltérség van, Észak-Afrika, a Száhel és a Csád-tónak az övezet, ezt egyben kezeli az alap, illetve Kelet-Afrika, Afrika szarva.
Ezt ugye 2015-ben hozták létre, mekkora kerettel gazdálkodhat?
Ez egy 5 milliárd eurós keret, aminek a jelentős részét egyébként 2023 végére is költötték, mint egy 4,5 milliárd eurót.
És mire költötték? Mert ahogy olvastam a jelentésüket, egészen furcsa költésekre hívta fel a figyelmet az Európai Számvevőszék.
Így van, hogyha megnézzük az alapnak a saját jelentését, akkor itt impozáns számokat látunk, mint egy 300 ezer új munkahelyet, illetve munkahely támogatását, közel 30 millió ember életkörülményének a javítását, elsősorban infrastruktúrafejlesztéssel, értjük itt például az úthálózatnak, vagy akár a vízhez való hozzáférésnek a fejlesztését. Ugyanakkor az Európai Számvevőszék jelentése felhívta arra is a figyelmet, hogy hát teljesen abszurd költések és projektek is megvalósultak, nem kis számban egyébként az uniós pénzekből. Például a kokáért, hogy a Gambiában egy olyan baromfi projektet támogatott az Európai Unió, ahol a vállalkozó nagyon hamar felhagyott ezzel a tevékenységgel is eladta az állatait. Ráadásul ezt az Unió kétszer is támogatta annak ellenére, hogy tudta, hogy a vállalkozó beszüntette ezt a tevékenységet. Vagy egy másik extrém példa Etiópiában, hogy az Unió majdnem 200 ipari parkot támogatott, ami ugye első ránézésen nagyon impozánsnak tűnik, és ugye az ipari parkok az etióp munkahelyteremtés motorjai jelenleg, de támogatások azok valójában irodaszerek vásárlásában, illetve laptopok vásárlásában merültek ki, miközben kiderült, hogy az építési költségeket olyan parkokra vette fel az etióp kormány, amelyek már korábban elkészültek.
Azon kívül, hogy felhívja a figyelmet a visszásságokra, milyen eszközei vannak ennek az európai számbevőszéknek?
Nagyon korlátozottak, azért nem az afrikai szükséghelyzeti alap az egyetlen, ahol komoly problémák merültek fel a költések kapcsán. Érdemi következményekkel azért itt nem számolhatunk. Az alapvető probléma továbbra is az, hogy miközben az EU a világ legnagyobb donorja, ugye a költségvetési ciklusonként, és még egyszer mondom, itt azért más alapokról is van szó, a 2 éves költségvetési ciklusban az EU csak nem 60 milliárd euróval támogatja ezt az úgynevezett külső dimenziót, legyen szó válságkezelésről, vagy éppen a migráció kiváltó okainak a kezeléséről, és a jelentések folyamatosan a világra hozzák, hogy sajnos ezeknek a pénzeknek az egy része, és itt azért eurómilliókról, hanem milliárdokról van szó, gyakorlatilag teljesen fölösleges projektekre megy el. Ez elsősorban azért van egyébként, mert az Unió még mindig földrajzilag is és mentalitásban is túl távol van a segélyezett régióktól. Nagyon nehéz a projekteknek a helyben való ellenőrzése, különösen amikor kisebb projektekről van szó, vagy olyan térségekről, ahol nagy a regionális instabilitás. Ugye ilyen esetekben az EU nagyon sokszor kiszervezi ezt a tevékenységet más szervezeteknek, ami tovább növeli annak az esélyét, hogy homokszemek, vagy éppen azért látjuk esetenként vasrudak kerüljenek a fogaskerekek közé.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László, a műsorvezető Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszonthallásra!